Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó estét kívánok én is.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A kormány bemutatta a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiát, amely 2050-ig fogalmazza meg azokat a célkitűzéseket, amelyek szükségesek a klímasemlegesség eléréséhez. Mik a főbb célkitűzések, mik a legfőbb alapvetések?
Hát ugye ez a klíma stratégia gyakorlatilag több lépésben kívánja lecsökkenteni Magyarország üvegházhatású gáz kibocsátását. Ami talán meglepő volt ebben az az, hogy ugye 2030-ig az 1990-es szint 40%-ával kellene csökkentenünk a 90-es szint üvegházhatású gáz kibocsátását. Most 32%-on vagyunk, tehát nagyon úgy tűnik, hogy 2030-ig viszonylag könnyű feladatunk lesz, hiszen kb. 8%-ponttal kell majd csökkentenünk a 90-es szinthez képest a kibocsátásunkat. Ami számomra érdekes ebben, hogy ugye 2030 után hogyan fogjuk teljesíteni azokat a célkitűzéseket, amelyek a 30 és 50 közötti időszakra vonatkoznak. Ugye 2050-re gyakorlatilag 95%-os üvegház hatású gáz kibocsátást tűztünk ki célul, tehát 30 és 50 között gyakorlatilag a folyamatot fel kell gyorsítanunk. Számomra ez egy sokkal nehezebben elérhető feladat, mint a 2030-as célkitűzés.
Hogy lehetne ezt megvalósítani, illetve milyen lépéseket kellene tenni?
Hát a főbb lépéseket ugye már most is ismerjük. Egyrészt ugye Magyarország elkötelezett az atomenergia mellett, tehát Paks 1 kiváltására ugye egy új nukleáris erőművet épít az ország. Másrészt nagy mértékben fogunk támaszkodni a napenergiára. Alapvetően a napenergia kapacitásokat a terv szerint 12 000 megawattra szeretnénk bővíteni, ami egy nagyon komoly bővítést jelent. Ezen felül nagyon sok egyéb apróbb lépés van, amely tulajdonképpen segíti ezt a terv megvalósulását. Többek között a szénenergiának is teljes mértékben hátat akar Magyarország fordítani, és mondjuk a fosszilis energiahordozók közül inkább a földgáznak lesz majd fontos szerepe.
Viszont a szélenergia az továbbra sincs az energiamixben. Miért?
Igen, ez meglepő volt, hogy a mostani kb. 300 megawattos kapacitásokhoz képest további bővülést a szélenergiában nem kíván a kormányzat végrehajtani. Ez számomra is meglepő volt, igazából nem nagyon látok rá racionális magyarázatot. Nyilván Magyarország nem szélenergiában erős, hiszen a tengerparti országok sokkal jobbak. Nyilván van egy hátránya is ennek a szélenergiának, mondjuk tájvédelmi látkép szempontból nem éppen a legszebb látvány. Mondom, más racionális magyarázatot én nem látok arra, hogy a szélenergiát mi miért hanyagoljuk.
A karbonsemlegesség eléréséhez a fosszilis energiahordozókat hogyan kell visszaszorítani, illetve a felhasználásukat hogyan kell megváltoztatni? Mennyivel kevesebb kőolaj vagy földgáz kell ahhoz, hogy a klímasemlegességet elérjük?
Hát drasztikusan kevesebbet kellene ezekből az anyagokból használnunk. Hozzáteszem azt, hogy technológiailag van arra lehetőség, és ebbe az irányba is fejlődik a világ, hogy egyrészt megtartsuk mondjuk a szén, földgáz, kőolaj egy részét, de például a kitermelt széndioxidot például a föld alá sajtoljuk. Ez úgynevezett CCS technológia. Ebben nagyon komoly fejlesztések vannak a világban. Próbálják arra rávenni az országok a vállalataikat, hogy fektessenek ebbe a tevékenységbe. Tehát például egy szénerőmű, amely szénből termel elektromos áramot, ez az összegyűjtött széndioxidot visszasajtolhatja a föld alá, és gyakorlatilag ezzel lényegében teljesen tiszta módon szénből is elő tud állítani elektromos áramot, hiszen ennek nincsen mondjuk széndioxid kibocsátása ennek a tevékenységnek.
És ennek az energiamérlege mennyire pozitív? Mert hogy ez is energiába, igen sok energiába kerülne, hogy a széndioxidot visszapréseljük a földbe.
Nyilván ez jóval drágább, mint a sima égetése a széndioxidnak, amikor ugye a sima égetése a szénnek, tehát amikor a széndioxidot ugye a szén égetésével gyakorlatilag kibocsájtunk. Kérdés az, hogy ezt a magasabb árszintet meg tudják-e, és hajlandók-e megfizetni a vállalatok, illetve a polgárok. Én azt hiszem, hogy a klímavédelem egyre inkább előtérbe kerül, a tavalyi év arról szólt az én olvasatomba, hogy Greta Thunberg és a klímaváltozással kapcsolatos felháborodás volt ugye a sajtóban mindenhol, tehát azt is figyelembe kell venni, hogy azért egy ilyen technológiának, amely sokkal kedvezőbb a környezetre, ennek magasabb ára van.
Ez azt is jelenti, hogy ahhoz, hogy Magyarország 2050-re elérje a céljait, ahhoz szinte biztosan olyan technológiákat is fel kell majd használnia, illetve fel kell majd használnunk, amelyek talán ebben a pillanatban még nem is léteznek, vagy kísérleti stádiumban vannak?
Igen, én azt hiszem, hogy a 2050-es célok eléréséhez mindenképpen technológiai változásra van szükség. Van nagyon sok tevékenységre olyan technológiánk, amely tulajdonképpen már most alkalmas arra, hogy sokkal kisebb üvegházhatású gáz kibocsátás mellett érjük el ugyanazt a produktumot. Viszont ezeknek a technológiáknak a nagy része jóval drágább, mint a most meglevő technológiák. Tehát mindenképpen szükség lenne egy olyan technológiai változtatásra, egy olyan új technológiai áttörésre, amely lehetővé teszi azt, hogy versenyképes áron sokkal tisztább körülmények között termeljünk elektromos áramot, illetve használjuk az energiát különböző más tevékenységekre.
Ezeket a fejlesztéseket, ezeket a kutatásokat mely országok, illetve mely cégek végzik? Elmondható az, hogy a nagy olajkitermelő államok valamilyen szinten megpróbálnak belefolyni a technológiai fejlesztésbe, pont azért, hogy fenntartsák a kőolaj és a földgáz iránti keresletet?
Van ilyesmi is a piacon, tehát látok arra mutató jeleket, hogy nagy energiatermelő országok próbálkoznak olyan technológiák elterjesztésével, amely fenntartja az ő energiahordozóik iránti keresletet. De jellemzően egyébként ezek a kutatások a nagy tőkerejű és gazdag országok felől származnak, tehát első van az Egyesült Államok, Európai Unió, Kína, akik próbálkoznak olyan új technológiák meghonosításával, amely tulajdonképpen ezeknek a bizonyos feltételeknek megfelel.
A német BMW gyár a napokban, a közelmúltban jelezte, hogy meglátása szerint legalább 3 évtizedig még velünk marad a benzinmotor, a belső égésű motorok 30 éven belül, vagyis nagyjából 2050-re sem kopnak teljesen ki. Milyen alternatívák vannak, illetve ezek szerint akkor az a fajta energiafelhasználás, a kőolaj, földgáz azon felhasználása, amelyet ma ismerünk, az még azért legalább az évszázad közepéig itt marad.
Hát valószínűsítem azt, hogy ezek a technológiák velünk maradnak. Általában egyébként, ha megnézzük a történelmet, jellemző az, hogy egy ilyen energiaváltás az nem egy 5-10 éves folyamat szokott lenni, hanem inkább egy 50-70 éves folyamat, ami jellemezte ezt, akár arról, akár a kőszén megjelenése, akár a kőolaj elterjedése és dominanciája, ez egy ilyen 50-70 éves folyamat volt az elmúlt 2-3 évszázad során. Tehát én azt gondolom, hogy a mostani új technológiáknak is idő kell ahhoz, hogy bizonyítsák, hogy ők jobbak, megfelelőbbek, mint a korábbi technológiák. Illetve van egy tehetetlensége az egész rendszernek, tehát ha valaki megvásárol mondjuk egy nehéz tehergépjárművet, azt legalább egy 15-20 évig használni szeretné, tehát addig nem akarja ugye lecserélni, ameddig ez az adott gépjármű használható.
Ugye a földgáz és a kőolajhoz képest a szén még környezetterhelőbb, legalábbis az elégetése, felhasználása, viszont a világ egyik legnagyobb károsanyag kibocsátója, Kína, rengeteg szenet használ fel. Viszont azt is tudjuk, hogy nagyon nagy a kutatásfejlesztés a távol-keleti országban. Ismerünk, tudunk olyan törekvéseket, kutatásokat, amelyeket Peking irányít pont azért, hogy a szenet mondjuk 20 év múlva is, vagy 30 év múlva is fel tudják használni, viszont mondjuk a kéményből ne azok az anyagok távozzanak, mint amelyeket most ismerünk, és amelyek szennyezik a környezetet, hanem tulajdonképpen környezetbarát módon lehessen a szenet felhasználni.
Igen, hát Kína 80%-ában az energiáját kőszén elégetéséből nyeri. Gyakorlatilag ők az elmúlt 15 évben olyan 1000 gigawatt új kőszén kapacitást adtak át. Csak hogy összehasonlításképpen mondjak egy pár érdekességet, ugye ez durván azt jelenti, hogy csak a kínai kőszén alapú áramtermelő kapacitás, olyan 42 óra alatt termelnek körülbelül annyi elektromos energiát, amit egész évben felhasznál Magyarország. Tehát kevesebb, mint két nap alatt termelik ki azt a mennyiségű elektromos energiát, amit Magyarország felhasznál. Nyilván Kína szeretne egyébként ebből a domináns kőszén pozícióból elmozdulni. A hosszú távú tervük egyébként 60%, tehát a kőszén azért megmarad náluk domináns energiahordozónak. Ezen kívül nyilván ők próbálják a meglevő kőszén alapú erőműveiket korszerűsíteni, tehát hogy gyakorlatilag a károsanyagok nagy részét ugye kiszűrjék. A szén-dioxid esetében pedig, hát ugye ők is gondolkodnak ezen a bizonyos CCS technológián, amit említettem. Hozzáteszem azt, hogy Kínában egyelőre még a gondolkodás inkább arról szól, hogy én a cikkeket olvasom, és hogy látom ezt az országot, hogy ők ugye vannak egy komoly lemaradásban vannak globális szinten a szén-dioxid kibocsátásban, ha történelmi alapokat nézzük. Tehát a világon eddig összesen kibocsátott szén-dioxidnak a 25%-a például az Egyesült Államokból származik, Kína még csak egy számjegyű. Tehát ők azt mondják, hogy nekik van egy történelmi hátrányuk, amíg ezt a történelmi hátrányt nem pótolják, vagy nem érik el azt a szintet, amit mondjuk az Egyesült Államok elért, addig náluk ez a feladat nem feltétlenül a prioritás.
És egyébként szűrhető a kibocsátott gáz olyan szinten, hogy a környezet terhelése, ha nem is minimális, de igen alacsony legyen? Lehet szűrőket, olyan berendezéseket, olyan technikai, technológiai eljárásokat létrehozni, amelyekkel a kőszén elégetése, mondjuk akár a földgáz elégetéséhez hasonló lesz?
Igen, tehát ezek a technológiák léteznek, nyilván jelentősen megemelik a költséget. Egyébként Kínában a környezetvédelem az igen fontos szempont lett, tehát a legutóbbi nagyobb párt kongresszusnál gyakorlatilag Kína megtisztítása volt az egyik fő feladat, és erre utaló jelek vannak is. A legnagyobb oka egyébként az ő légszennyezettségüknek éppen az, hogy a kőszenet használják fel elsősorban az egyéni fűtésben, itt megpróbálják a kőszenet helyettesíteni földgázra, illetve a nagyipari üzemek esetében pedig különböző szűrőket próbálnak alkalmazni, amellyel gyakorlatilag a kibocsátást lényegében szén-dioxidra tudják leredukálni.
És akkor térjünk át a talán legtisztább fosszilis energiahordozóra, a földgázra. A tél elejé időszak után most januárban továbbra is rekordszinten vannak a hazai és az európai gáztárolók töltöttsége. Miért?
Igen, tegnap néztem éppen meg, hogy a magyar földgáztárolónál is 83,6%-os jelenleg a tároló töltöttsége, ami a január 19-i dátumhoz viszonyítva egy rendkívül magas töltöttség, általában ilyenkor egy 50-60%, ami inkább jellemző. És ez a magas töltöttség egyébként egész Európára igaz, tehát egy 75-80% körüli mértékben vagyunk most az európai gáztárolói töltöttségi szintben. Több oka is van ennek. Egyrészt ugye volt egy félelem az orosz-ukrán gázháborúval kapcsolatban, ami ugye nem realizálódott, hiszen december 30-án a két ország egy 5 éves megállapodást kötött. Másrészt érdemes visszaemlékezni 2018 márciusára, amikor egy nagyon erős hideg hullám érte el Európát, ekkor gyakorlatilag az európai tárolók kitározottak, tehát nem maradt tárolt gáz. Ez volt az az időszak, amikor hirtelen egy úgynevezett ártüske alakult ki, egy-két napig 100 euró per megawattóra körüli gázárakat láttunk. Csak összehasonlításképpen, hogy a jelenlegi gázár az 10-11 euró per megawattóra.
És a tízszerese.
Így van, tehát két napig az európai azonnali árak mondjuk durván az 5-10-szeresére ugrottak, hiszen elfogyott a gáz.
És miéri meg most jobban a betározott gázt elhasználni, vagy a piacról vásárolni? Úgy említette, hogy most 10 euró körül van a gázára.
Hát most gyakorlatilag paritásban van szinte a dolog, ugyanis a nyár során itt azért 8 és 10 euró közötti árak is voltak jellemzően. Most viszont az árak úgy szintén leestek egy 10 euró körüli szintre, tehát most már a betározott gázon olyan jelentős haszon nincsen. A tél elején egyébként volt egy időszak, amikor 15-16 euró per megawattóráig elmentek az európai azonnali árak. Ugye a december elején egy kicsit hidegebb időszakot hozott. Attól kezdve azonban a mostani tél a historikus átlagokhoz képest melegebb tél Európában, tehát a kereslet gyengébb. Ez okozza azt tulajdonképpen, hogy az árak ugye visszaestek arra a szintre, ami a november vége előtti időszakra volt jellemző, tehát amikor egy alapvetően egy betározási időszak van.
Ugye említette a 10 eurót, mint alacsony ár, és a 100 eurót, mint extrém magas. Mi a mondjuk így normál ár? Mi az az ára, amire azt mondja elemzőként, hogy ez nem is túl magas, nem is túl alacsony, mondjuk így átlagos?
Hát ilyet nem tudok mondani, tehát az árat mindig ugye a piac határozza meg. Inkább arról érdemes beszélni, hogy ez az ár, ez kinek jelent nyereséget, kinek jelent veszteséget. Nyilván a fogyasztóknak ez már egy nagyon kedvező árszint, hiszen az elmúlt 10 év átlagához képest egy jóval alacsonyabb ár, tulajdonképpen a fele valahol az elmúlt 10 év átlagárának. Ha termelőket nézzük, az orosz Gazprom még ezen az áron is nyereséget termel. Ugye náluk a kitermelési költség valahol 1-1,5 euró per megawattóra körül van, és néhány euró per megawattóra lehet az a költség, amennyiért ők ezt a gázt el tudják szállítani az európai piacokra. Tehát nekik még ez most is egy nyereséges szint. Mondjuk a másik jelentős beszállító az amerikai pala gázszektor esetében ez az ár már tulajdonképpen nem igazán fedezi a fix költségeiket, de még mindig a változó költség szint fölött van, ami azt jelenti, hogy ezen az áron ők még szállítani fognak, de ez már nagyon-nagyon fáj nekik.
Hogyan alakulhat a gáz nemzetközi ára az év végéig? Mire számít a 10 eurót? El tud-e rugaszkodni felfelé, vagy akár lefelé is, így a nyár közelettével, vagy a tavasz közelettével?
Hát két hatás van, ami nagyon fontos. Egyrészt azt, hogy 2018-ban nagyon jelentős mértékben nőtt a gáz iránti kereslet globálisan. 4,6%-os növekedés volt, ami egy kimagasló érték. 2019-ben valószínűleg ez lassult, 2020-ban pedig az én becsésem szerint hasonló növekedés lesz, mint 2019-ben. Tehát keresleti oldalról van egy bővülő kereslet, de már nem olyan erős, mint 18-ban. Kínálati oldalról viszont nagyon sok gáz jön most a piacra, elsősorban cseppfolyós földgáz formájában. Én ezért azt gondolom, hogy 2020-ban alapvetően alacsony árak lesznek, és valószínűleg 1-2 évig ez az alacsony ár időszak kitarthat. Utána viszont ez a mostani alacsony ár időszakot felválthatja egy jóval magasabb ár, hiszen látható, hogy 2020 után például a cseppfolyós földgázban jóval kevesebb projekt érkezik a piacra, miközben a világ egyre inkább a földgáz felé fordul. Környezetvédelmi okok miatt is, felhasználási okok miatt is elérhetőség is egyre jobb. Ugye a cseppfolyós földgázban egy komoly forradalom volt az elmúlt évtized során, tehát én azt hiszem, hogy 2022-23-ban ismét magasabb árakat láthatunk.
Ugye a földgázt egyfajta átmeneti energiahordozóként is szokták említeni, hogy a megzöldülő vagy a zöldebb energiatermelést segítheti a szén, illetve kőolaj, illetve egyéb energiahordozókkal szemben. Ez felhajtja az árat?
Részben igen, de a szerencsés helyzet a földgáz esetében az az, hogy ebből azért a földön nagyon nagy mennyiség áll rendelkezésre. Ráadásul szemben az olajjal, amely nagyon jelentős mértékben az araböbölbe koncentrálódik, mint ugye könnyen kitermelhető kőolaj. Földgáz tulajdonképpen a világon mindenhol van és nagy mennyiségben van. Ezen kívül a technológia komolyan fejlődik, ugye az amerikai palagázforradalmat most próbálják a világ más területein is meghonosítani, többek között például Argentínában, az egy komoly termelővé kezd válni Argentina, de Kínában is nagyon komoly kísérletek vannak arra, hogy az ő palagáz készletüket a meglevő technológiák segítségével kitermeljék. Tehát én azt hiszem, hogy földgázból lesz bőven kínálat.
Közben két jelentős vezetéképítés is zajlik itt Európában, az amerikai szankciókkal fenyegetett északi áramlat 2 és a török áramlat, ez utóbbi már elkészült, legalábbis az egyes vezetékszakasz. Mikorra érkeznek meg az első gázmolekulák a még épülő és a már elkészült gázvezetéken?
Magyarország szerencsés helyzetben van. Egyrészt az északi áramlat 2 az amerikai szankciók ellenére valószínűleg néhány hónapon belül teljes mértékben kész lesz és üzemelni fog. A török áramlatnak valóban az első szakaszát, vagy az első szálvezetéket idén január elején átadták az orosz és a török hatóságok. A második vezetékre valószínűleg egy 2 évet várnunk kell. időközben pedig jó eséllyel meg fognak épülni azok a vezetékrendszerek, amelyek majd Törökországból Magyarország felé tudják szállítani ezt az orosz földgázt. Én azt hiszem, hogy 2023-24-re jó eséllyel ebből az irányból is kaphatunk majd orosz földgázt.
Mert hogyha a török áramlat egy Európa számára mondjuk így kevésbé érdekes, mint az északi áramlat kettő.
Igen, a török áramlat egy az elsősorban Törökország ellátását célozza meg. A török áramlat kettő vezeték, ami gyakorlatilag egy vezetéket jelent, csak ugye a vezetékrendszernek a második párját, az lényegében Európa, elsősorban Bulgária, Szerbia, Románia és Magyarország gázellátásában vesz majd részt.
És mely szakaszokat kell még megépíteni? Hogyha odáig eljut a vezeték, akkor nincsenek azok az útvonalak meg Horvátországon keresztül akár, amelyek el tudják érni a közép-európai térséget?
Hát ugye ez a török áramlat, ez gyakorlatilag a görög-török határnál fog végződni. Innen viszonylag rövid szakasszal Bulgárián keresztül fog ez a vezeték ugye tovább folytatódni, illetve Bulgáriából Szerbián át Magyarországra jöhet a gáz. A hírek szerint egyébként a szerb szakasz már megépült, a magyar szakasz megépítése az gyakorlatilag egy elhanyagolható munka, hiszen itt főleg a meglevő rendszert lehet használni, és adott esetben kompressziós rendszereket kell ugye átalakítani, hogy kétirányúsíthassák a szállítást. Az izgalmas kérdés egyébként Bulgária, itt a hírek szerint egy szaudi konzorcium fogja majd építeni ezt a gázvezetéket, és itt komoly csúszások vannak, úgyhogy ez egyébként okozott a bulgár-orosz viszonyba is egyfajta feszültséget. Valószínűleg az oroszok előbb kész lesznek a török áramlat második ágával, mint ahogy Bulgária kész lesz a maga vezetékrendszerével. Talán ez okozhatja leginkább a csúszását ennek az egész projektnek.
És ez viszont az útvonalakat teszi alternatívvá, pontosabban egy újabb útvonalat hoz be, új szállítót nem jelent, ha jól gondolom.
Új szállítót nem jelent, viszont az orosz gáznak lesz egy alternatív útvonala, nem lesz kitéve ugye az ukrán-orosz gázvitának. Mennyiségben egyébként azért a hagyományos ukrán rendszer még mindig jóval nagyobb nagyságrendileg is. Ugye ez a török áramlat 2, ez közel 16 milliárd köbmétert jelent. Az ukrán hálózat névlegesen pedig 100 milliárd köbméter kapacitással rendelkezik. Bizonyos hírek szerint ennek a fele már nem működőképes, tehát mondjuk a felét, amit tudnak talán az ukránok használni. Ugye most a legutóbbi orosz-ukrán megegyezés is alapvetően 40 milliárd köbméter gáz szállításáról szól. Kérdés az, hogy persze mennyit tudnak valójában az ukránok szállítani.
Az északi áramlat kettőből jut hozzánk is gáz, vagy akár Európa más részére?
Igen, elméletek jöhet hozzánk is az északi áramlat kettőből, illetve az északi áramlat egyből, ami egy vele párhuzamos vezetékrendszer. Természetesen hozzáteszem, hogy ez útvonalilag egy hosszabb út, és közte azért igencsak nagy fogyasztók vannak, többek között Németország, aki ugye nagyon is számít erre az orosz gázforrásra.
És az amerikai szankciók az északi áramlat gázvezetékek működését bármilyen módon befolyásolja, vagy befolyásolhatja?
Egyelőre erről nincsen szó. Az amerikai szankciók ugyanis azokat a vállalatokat sújtották, akik építik ezt a vezetéket. Erre a válaszlépésként két orosz vállalat vett át a gázvezeték építését, akiket ugye nem érint ez a szankció, vagy ha érint is, hát ugye ők ezzel a szankcióval együtt tudnak élni. Úgyhogy egyelőre arról például nincsen szó, hogy az északi áramlat kettőt finanszírozó nagy európai olaj- és gázcégeket sújtaná ez az amerikai szankció.
Az aréna mai vendége Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője. A hírek után innen folytatjuk.